Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A kükülővári várkastély a 19. század végén a Haller család tulajdonába került. Sajnos még 100 évig sem volt a tulajdonukban. Itt tartózkodásuk ideje alatt a család őrizte és szépítette az ősi épületet. Sajnos nem csak szép emlékek, hanem tragédiák is zajlottak az öreg falak között.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is üdvözlöm szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Harmadik alkalommal beszélünk a kükülővári várkastélyról és a birtokos családokról. Az igazat megvalva ritkán beszélünk a várak kastélyok 20. századi történetéről, illetve pontosítanám, hogy mindig a pusztításokat emeljük ki, és mindazt, ami ezekkel az épületekkel történt 1945 után, és keveset beszélünk a 20. század első feléről, amikor nem történtek különösebb átépítések, de a birtokos családok ezeket az épületeket fenntartották, megvédték, őrizték, és hát Kükülővár esetében ugye el kell mondani, hogy olyan fontos kultúrtörténeti, művészettörténeti emlékről beszélünk, amelynek az esetben fontos azért részletesebben beszélni az építés történetről és természetesen a birtokos családokról is, és azt tapasztaljuk, hogy Kükülővár esetében az utolsó birtokos családról, a Hallerekről pedig vajmi keveset szoktunk beszélni, tehát ezért tartottuk fontosnak, hogy még egy harmadik adásban is beszéljünk Kükülővárról és a birtokos családról.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a múlt heti műsorunkat, tartsunk egy rövid emlékeztetőt, melyben foglaljuk össze az elhangzottakat.
Igen, két alkalomról van szó, úgyhogy mindenképpen kell emlékeztetni a kedves hallgatókat, hogy mi is történt eddig a kükülővári várkastély történetében. Történetünk az Árpád korban kezdődik, és azt ki kell mindenképpen emelni, hogy itt két épületről beszélünk, tehát nem szabad összetéveszteni a kettőt, amit nagyon-nagyon sokszor megtesznek. Tehát Kükülőváron létezett egy erősség, amely az Árpád korból származik, az első említés a 12. századból való, és a tatárjárás után, tehát 1241-42-ről beszélünk, a tatárjárás után újjáépítik. Több erdélyi vajdának volt a tulajdonába, talán a leghosszabb ideig a dengelegi Pongrácz család volt a birtokosa, Mátyás idején még a moldvai uralkodó uralkodó Stefan Csel Máré is birtokosa volt ennek az erősségnek. Később pedig Szapolyai visszavette a moldvai uralkodónak a leszármazottaitól. 1557-ben pedig Izabella királyné úgy döntött, hogy ezt a várat lebontják. Tehát ez a vár, ez az erősség, ez eltűnt, ez nincs meg napjainkban. A mai várkastély helyén létezett egy udvarház. Egy udvarház, amely a 16. századból származik, nem tudjuk pontosan, hogy mikor épülhetett, a történészek valahol a század közepére, a század második felére teszik az építését. Több családnak a birtoka volt, általában a patócsiakat szokták kiemelni, de például a Kokáér, a somlyói bátoriakat is itt találjuk a század végén. Aztán a Senyei családnak a tagjai jelennek meg a 16. század végén, 17. század elején. Ezután Bogáti Menyhért lesz a tulajdonos, aki részben a felesége, Kendi Zsófia révén, illetve fejedelmi adományként kapja meg Kükülővárat. Aztán beszélnünk kell a Petkiekről, tehát 1607-ben Derzsi Petki János kancellár kapja meg fejedelmi adományként. Konis Katalin Petki János özvegye sógorának pécsi Simon kancellárnak engedi át, aki rövid idő múlva elcseréli Iktári Betlen Istvánnal. És itt kezdődik a várkastély történetében egy újabb, nagyon-nagyon fontos szakasz, ugyanis Betlen Istvánhoz, vagy Betlen István nevéhez kapcsolódnak a mai várkastély építésének a kezdetei. Még egy évszámot is szoktak emlégetni a művészettörténészek, ez 1622, ebből az évből származik egy levél, amelyben Betlen István a besztercei bíró segítségét kérte. Ebből a levélből egy idézet: ha az Úristen őfelsége életemet halasztaná gyermekémre nézve, akarnék itt Kükülővárat, egy oly udvarházacskát építeni, kiben minden lézengő és nyargaló mindjárt ne üthetné be orrát. Besztelce vidékéről 50 gyalogembert és 6 szekeret kért szekeresekkel együtt, akik a mészégetéshez szükséges kő és fa hordásába kellene segítkezzenek. Tehát ez a mai várkastély építési dátuma, vagy hát az építkezések kezdetének a dátuma. És úgy tartják a szakemberek, hogy valahol az évtized végére, tehát az 1620-as évek végére már állhatott a várkastély. Szoktak építészeket, festőket emlegetni a várkastély kapcsán, akik itt tevékenykedtek. 1629-ben megjelenik egy képíró János nevű úriember, aki Kükülőváron dolgozik, nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a feladata itt, illetve emlegetnek itt egy német építészt is, aki vagy György Maurerként, vagy Sánta német Kőműves Györgyként, vagy német Funelú Györgyként jelenik meg a dokumentumokban. Betlen István halála után a leányai közül Betlen Druzsiána lesz a birtokos, aki Bridei Ferencnek lesz a felesége, és ezután nem a fiúk Bridei László örökli a birtokot, aki édesapja előtt már elhalálozott, hanem annak közvegye Bánfi Ágnes. Az ő halála után fejedelmi tulajdonba kerül át, első apafi Mihály pedig a Magyarországról Erdélybe menekülő Tököli István árváinak a tulajdonába kerül, de hát tudjuk azt, hogy aztán Tököli Imre része az visszaszáll a fejedelemre, és később az országgyűlés engedélyével a birtok apafi Mihály fiának, második apafi Mihálynak a tulajdonába került. Második apafi Mihály 1713-ban, illetve feleségének Betlen Katának 1725-ben bekövetkezett halála után a kincstár tulajdonába kerül. Ugye közönpolitikai változásokra került sor Erdélybe, itt már a Habsburg kincstárról beszélünk, és az 1750-es évek második felében kerül a Betlen család tulajdonába, pontosabban most már a betleni betlenekről beszélünk. Betlen Gábor, erdélyi udvari kancellár az, aki megvásárolja ezt a birtokot, viszont átengedi öccsének, Miklósnak, aki később Erdély kincstárnoka lesz. Betlen Miklós és felesége Csáki Kata lesznek azok, akik átalakításokat végeznek a várkastélyon. Nagy mértékben ez nem jelent változást feltétlenül, ami az épületet illeti, tehát toldásokról beszélünk, amelyek próbálják kényelmessé tenni, vagy kényelmesebbé tenni a zord várkastélyt, illetve természetesen istálló építéséről, kapuépület építéséről, egy új divatos kert, francia kert kialakításáról van szó. Viszont mivel Betlen Miklósnak és Csáki Katának nem voltak fiú örökösei, a birtok visszaszállt testvérének Gábor kancellárnak az örököseire, úgyhogy Betlen József az, aki a kastély tulajdonosa a 18. század végével kezdődően. Ez a József, aki 1794-jel kezdődően erdélyi kincstartója is lesz. A birtokban az ő fia József következik, és hát ezután következik a utolsó előtti generáció. Az ebből a házasságból született három fiú közül Camillo lesz az, aki ennek a birtoknak az örököse, és az ő fia Márkus az utolsó betlen a várkastély történetébe, és tőle kerül nem csak nagy teremi, hanem több birtok, többek között a hallerek tulajdonába, de nem csak. És hát beszéltünk ugye egy picit a hallerekről is, már a múltkor próbáltuk bevezetni ezt a családot, és beszéltünk ennek a családnak a történetéről, néhány dolgot próbáltunk kiemelni, és ezek közül talán az volt a legfontosabb, hogy a hallerek esetében létezik egy úgynevezett nemzetségkönyv, egy családi nemzetségkönyv, ami nagy mértékben segít nekünk abban, hogy vagy segített ugye a történészeknek, és segít nekünk abban, hogy a családnak a történetét részletesebben ismerjük. Ezen családi nemzetségkönyv szerint a család 1198-ban bukkan fel a történelemben, amikor három családtagot, egy Frigyest, egy Györgyöt, egy Vilmost és egy Hildebrándot lovaggá ütöttek. Na most a történészek azt szokták mondani, hogy hát ez legenda, ez nagyon szépen hangzik, de nem lehet összekapcsolni a család későbbi tagjaival. Az, aki biztosan vagy az, akitől biztosan a család leszármazik, az egy Haller Ulrich nevezett úriember, aki 1293-ban jelenik meg a forrásokban. A származásukkal kapcsolatosan több hagyomány is létezik, vannak, akik Prágából származtatják őket, vannak, akik Bajorországhoz kötik. Hát kétségkívül ők Bajorországban éltek nagyon sokáig, ugye Nürnberg városában. A modern kutatások inkább Tirolhoz kapcsolják, Tirolt tartják, mint származási helyet. Már a 15. században a hallerek megjelennek Magyarországon, ugye egy kereskedő családról beszélünk, például 1481-ben egy Ruprecht Haller már budai polgárként jelenik meg a forrásokban. Ennek a Ruprechtnek a fia Péter lesz az, aki Erdélybe érkezik valahol a mohácsi csatát követő periódusban, és hát Nagyszebenben telepedik le, Szeben polgármestereként is működik, illetve birtokokat szerez most már vármegyei területen. Leszármazottai közül kiemeltük Haller Jánost, akinek az irodalmi munkásságát kell mindenképpen kiemelni, és ugye 1695-ben jelent meg Hármas História című műve, de hát politikai tevékenységének köszönhetően kapják meg leszármazottai 1699-ben a bárói címet. Majd később a fiának, Istvánnak a politikai tevékenysége, vagy tevékenységének köszönhetően az ő leszármazottai 1713-ban a grófi rangot. Néhány tagját emeltük ki a családnak 18-19. Századból, említettük Haller Lászlót, aki a francia felvilágosodás egyik képviselőjének, Fénélonnak a Télémaque című művét fordította magyarra 18. század közepén. Az ő fia Gábor, aki az erdélyi királyi tábla vezetője volt, erdélyi kincstárnokaként tevékenykedett, és könyvtáráról, könyvgyűjteményéről volt híres, amelyet az ugrai kastélyban őriztek, és úgy tartották, hogy hát ez a francia könyveknek a tárháza Erdélyben. Többek között Kazinczy Ferenc is meglátogatta ezt a könyvtárat. Aztán említettük Haller Ferencet a 19. században. Ő már a katonai pályájáról híres, már a napoleoni háborúkban tevékenykedett, később a magyar nemesi testőrséghez került, és 1842-ben horvát bánnak is kinevezték. Később 1848-ban Radetzky tábornoknak a segédje. 1865-ben kinevezték erdélyi udvari kancellárnak. Ő az utolsó erdélyi udvari kancellár. Két éven keresztül tölti be ezt a funkciót, és 1867-ben az újra szervezett Magyar Királyi Testőrségnek a parancsnoka, egészen 1875-ben bekövetkezett haláláig. És egy pár dolgot meséltünk a fehéregyházi ágról is, ezt azért tettük, mert hogy Kükülővár történetében ez az az ág, amely kiemelkedő szerepet kap, hiszen ennek a tagjai kerülnek Kükülővárra, és fehéregyháza, mint birtok megszerzés az Haller Péterhez kapcsolódik, tehát Fehéregyház az egyik legősibb Haller birtok volt, de csak 1715-ben lett úgymond önálló birtok test, amikor a Szentpáli és a fehéregyházi ág különvált egymástól, és hát itt az első képviselője úgymond ennek a különvált fehéregyházi ágnak Haller László volt, és hát a felesége Betlen Kata, az ő történetüket picit részletesebben is ismertettük. A leszármazottak közül az unoka Zsigmond, az erdélyi királyi tábla vezetője, volt az ő fia Haller János, aki a méneséről volt híres, de talán arról is, hogy a segesvári származású botanikusnak, Johann Christoph Baumgartennek megengedte, hogy a fehéregyházi kastély parkjában folytasson kutatásokat, és ez nagy mértékben segítette Baumgarten művének a megszületését, sőt, hálának jeléül egy növényfajtát is elnevezett a Haller családról, ez a Lathyrus Hallersteini, sőt, munkájának a második kötetét a grófnak ajánlotta. Haller János fiaival, pontosabban az egyikkel zártuk az elmúlt műsort. Ferencről volt szó. Ferenc, aki hát testvérével együtt 1848 után börtönbe kerül, pontosabban Kufsteinba voltak bezárva, és utána később főispán lett, illetve ugyanúgy testvérével együtt, de még Józsefre visszatérünk, nagyon-nagyon sokat tett, nagyon sokat tettek Petőfi emlékének az ápolására. Tehát ugye lehetővé tették, hogy a birtokaikon Petőfi emlékhelyek szülessenek, és az ő leányának, Haller Luiznak köszönhető például a kokáért az is, hogy megépülhetett a mai is Fehéregyházán látható emlékmű, és egyáltalán létrejött az emlékhely, amely a Hallerek által adományozott területen épült fel. Most a fehéregyházi birtok az sajnos 19. század végén hanyatlani kezdett, tehát a Hallerek eltűntek mondjuk így a fehéregyházi birtokról, tehát a 20. század elején, a 20. század első felében a kastély is, a várkastély is lebontásra került. Tehát hogyha Fehéregyházáról a Haller család eltűnt, attól a fehéregyházi ág élt tovább más birtokokon, például Kükülőváron is.
Történész úr, hogyan került a kastély a Haller család tulajdonába? Folytassuk ezzel a kérdéssel a beszélgetésünket.
Igen, nagyon egyszerű a válasz, vásárlás útján. Persze most ennek nem tudjuk a pontos körülményeit. Nagy szeretettel szokták emlegetni ugye a kártya a partikat, tehát hogy Bethlen Márk kártyán elveszítette a várkastélyt. Megtörténik, hogy a kártya szenvedély hozzájárult az adósságok felhalmozásához, de alapvetően itt egy eladásról, egy vásárról van szó. 1884-ben gróf Haller Jenő, akit néha családi krónikák Eugénként szoktak emlegetni, tehát gróf Haller Jenő megvásárolta ezt az épületet. Haller Jenő, aki különben a kapjoni ágnak volt a képviselője, tehát ő nem a fehéregyházi ágból származott, és nem csak Kükülővárat vásárolta meg Bethlen Mártól, hanem egy évre rá a Radnóti birtokot is. Ugye aztán Bethlen Mártól szép lassan hát kikerültek a birtokok, 10 évre rá, 1895-ben a másik birtok, Nagy Teremi is kikerült a család tulajdonából, az nem Hallerhez került. Ugye Nagy Teremi különben volt a család, mondjuk azt, hogy központi birtoka, tehát Bethlen Márk ott tartózott, azt tartotta a központi birtokának, tehát megtörténik az is, hogy azért vált meg könnyebben Kükülővártól és Radnótól, hiszen ezek valamilyen szinten mellékbirtokoknak számítottak, még akkor is, hogyha a rajtuk lévő várkastélyok azért tekintélyesebbek voltak, mint a nagyteremi épület, de mivel Bethlen Márk nagyteremin lakott, ezért ez 10 évvel később adta el, de sajnos ez is eladásra került 1895-ben. No, visszatérve Haller Jenőre. Tehát ugye a kapjoni ágról beszélünk, amely valahol a 17. század első felében jött létre, és hát Haller Jenő gróf Haller Györgynek és feleségének Bethlen Luizának volt a fia, 1844-ben született. Megtörténik az is, hogy hozzásegített a közeli rokonsági kapcsolat is, hogy éppen Haller Jenőnek került eladásra ez az épület, ugyanis Bethlen Luizán keresztül egy közelebbi rokonsági kapcsolat is létezik a két család között. Haller Jenő életrajzát nem dolgozták fel, információfoszlányokból tudunk néhány dolgot elmondani róla, példának okáért azt, hogy a római katolikus státus igazgató tanácsának volt a tagja. Ott találjuk az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület igazgatóságában is, de például a kokáért olyan részvénytársaságokban is, mint például a Kiskükülővölgyi helyi érdekű vasút. Rövid ideig volt egy politikai karrierje is, tehát 1882 és 92 között országgyűlési képviselő volt, a Dicsőszentmártoni kerületet képviselt a magyar parlamentbe, majd pedig azután a főrendi házban foglalt helyet. Birtokainak központja a Balázstelke volt Megyes mellett, ahol mind a gazdaságot hozott létre, híres állattenyésztő hírében állt különben. Ugyanakkor azt is érdekes elmondani, hogy itt Balázstelként Haller Jenőnél őrizték azt a családi nemzetségkönyvet, amit mi már nagyon-nagyon sokszor emlegettünk. 1874-ben vette feleségül gróf Haller Franciskát, az ugrai vagy szentpáli ágból nevezzük, ahogy akarjuk, Haller György és Bálint Borbála leányáról van szó. Jenő 1898-ban, Franciska pedig 1916-ban hunyt el. A házaspár nagy tragédiája viszont az volt, hogy nem született gyerekük. Hát így a kapjoni ág kihalt Haller Jenővel, és hát a gondosan gyűjtögetett birtokok, azzal vagy birtokokat a család különböző más ágai között kellett szétosztani. Így például Balázstelke, az ősi birtok, nevezzük így, a szentpáli Hallerekhez került, Kükülővár pedig a fehéregyházi Hallerek képviselőihez.
És most mutassuk be a család tagjait, akik a várkastélyban éltek.
Nem tudjuk igazán azt, hogy maga Haller Jenő, vagy Haller Eugén mennyit tartózkodott Kükülőváron. Ugye ő 1884-ben vásárolta meg a birtokot, és 1898-ban hunyt el, de az örökös, aki itt élt a kastélyban, az már a fehéregyházi ágból származó, hasonló nevű Haller Jenő lett, akit a család elmesélése szerint az örökösnek tartottak, vagy örökösnek szemeltek ki, ezért keresztelték őt Jenő a Jenő névre, és katolikusnak az amúgy református ágból. Ugyanis egy olyan ágról beszélünk, amely református volt, tehát Haller Józseffel kell kezdjük a történetet, egy picit visszamegyünk egy pár generációt, tehát Jenő nagypapájáról van szó. Ugye Ferencnek a testvére, tehát ugye azok a 48-49-ben résztvevő Hallerekről van szó, akik börtönbüntetést szenvedtek el, és Haller József már nem Fehéregyházán élt, hanem Oldhévízi birtokán. Ugye ez egy Betlen Kataféle birtok volt, Betlen Katán keresztül került a család tulajdonába, sőt házasságának köszönhetően Székely Keresztúron is voltak birtokai. Tehát Haller József az egyik fontos felmenője ennek az ágnak, és engedjék meg nekem, hogy néhány sort idézzek egy 1920-as években megjelent könyvből, amely József fiának, Haller Jánosnak az élettörténetét mutatja be, de itt most az édesapáról, tehát Haller Józsefről van néhány sor, amit felolvasnék önöknek. Tehát gróf Haller József, ki nem elégedett meg állása és vagyona előnyeivel, hanem magának a jogterén is képzettséget szerzett, és a szabályszerű vizsgát 1846-ban letette, nem csak magas műveltség és köztisztelt, népszerű társadalmi ember, nem csak szerető, gyöngéd, gondos férj és családapa, nem csak elszánt, példát adó hazafi, hanem képzett, szorgalmas, széleskörű, tapasztalatokkal dolgozó gazda is vala, s udvarai, s mintagazdaságai, berendezései messzeföldön kiváló hírnek örvendettek. Bizonyos, hogy Reá, mint gazdára nézve, kitűnő iskola volt, atya, a fehéregyházi Haller János grófnak egyénisége, szaktudása. Gróf Haller József az 1848. szabadságharcban való ténykedésért 1850-ben a katonai hadbíróság által Kolozsvárot kötélelteli halára és javainak elkobzására ítéltetvén, majd ezen 1852. évi augusztus hó 11-én Károlyvárosban kihirdetett ítélet nehéz várrapságára átváltoztattatván, de 1856-ban a józsefstáti fogságból is a felség kegyelméből kiszabadulván, királyi elhatározásból 1857-ben visszakapott javain egészen 1889-ben bekövetkezett haláláig tovább gazdálkodott, és székelykeresztúri grófi kúriája a kor s a vidék társadalmi, kulturális, közéleti és közgazdasági evolúciójának termékeny otthona, számosak által gyöngéd baráti szeretettel felkeresett tűzhelye volt. Itt élte napjait övéi szeretetteljes körében a puritán jellemű, szigorú erkölcsű, de végtelenül jószívű és finom lelkületű, demokrata ízű főúr, ki elfoglalva gazdasága intézésének 100 és 100 dolgával szabadidejében még mindig ráért napontai kedvenc szorakozásaira, a vadászatra, a palotája kertjében volt halastóban eszközölt haltenyésztésre, a vegyészkedésre, kertészkedésre, a kőfaragásra, a sakkozásra, a Petőfi sírjának keresését tárgyaló tanulmányokra, a székelykeresztúri tűzoltóságnak nagy áldozatokkal történt szervezésre és fenntartására, és a fafaragászatra is. Most ennek a Haller Józsefnek a fia, Haller János, akit mi most itt részletesen nem mutatunk be, de annyit elmondunk róla, hogy Udvarhely vármegye és Maros-Torda vármegye főispánjaként tevékenykedett, és hát az ő fia az a Jenő, aki a távoli, messzi nagybácsinak az örököse lesz, és a kükülővári birtok tulajdonos, és mondhatjuk az, hogy végül is ő az első Haller, aki a várkastélyban lakik. Ő 1878-ban született, Oldhévízen, és hát a katonai karriert választotta, a 7-es számú császári és királyi huszárezrednek volt a főhadnagya és segédtisztje. Később, mikor a katonai karriert feladta, Kükülőváron mintagazdaságot hozott létre, az Erdély Gazdasági Egyletnek lett a tagja, de akár éppen olyan társaságnak részvényt társaságnak is az igazgatósági tagja lett, mint például a Dicsőszentmártoni szőlőoltványtelep. Kitűnő lovas volt, a 20. század elején a monarchia különböző versenyein ott találjuk, Ausztriától Erdélyig, hogyha az ember a kor lapjait végignézi, akkor gróf Haller Jenő nevét tényleg minden fontosabb lóversenyen ott találjuk, és hát 1902-ben vette feleségül gróf Béldi Rozáliát, akitől több gyereke is született. Egy 1907-es cikket szeretnék önöknek felolvasni, mi a Budapesti Hírlapban jelent meg. Sokat mondó azzal kapcsolatosan, hogy milyen körülmények uralkodtak Haller Jenő kükülővári birtokán. A béres bíró érdemkeresztjén ez a kis cikknek a címe. Küküllővár községben Haller Jenő gróf uradalmában 50 esztendeig szolgált hűségesen Bléza Péter béresbíró. A király az ezüst érdemkereszttel tüntette ki a hűséges gazdasági cselédet, akinek az érdemkeresztet, mint nekünk írják, a minap szép ünnepséggel adták át a Haller grófi család várkastélyában. Az ünnepségen Haller Jenő grófon, a házigazdán, és családján kívül ott voltak a többi közt Kemény Ákos báró főispán, Csató Gábor alispán, Patagi Sándor főszolgabíró, Mártonfi Sándor római katolikus esperes, Sándor Pál főtitkár és még számosan. A várkastély kápolnájában hatalmas beszédben méltatta Sándor Pál főtitkár a kitüntetett cseléd érdemeit, aki 50 évig hűséggel, odaadó lelkesedéssel szolgálta az uradalmat. Az ezüst érdemkereszt föltűzése után Mártonfi Sándor esperes adta át a házigazdának ajándékát a hű cselédnek, akit Haller Jenő gróf ezenfelül azzal tüntetett még ki, hogy egész fizetésének megfelelő nyugdíjat biztosított részére. Az ünnepet ebéd követte, melyet a humánus házigazda adott az uradalom cselédségének. Haller Jenő életének sajnos egy tragédia vetett véget 1927-ben, amikor sofőrje fegyvert fogott rá, és halálos lövéseket adott le a vár urára. Ez egy olyan esemény volt, amely nagy mértékben meghatározta a család további életét, további sorsát. Ezzel kapcsolatosan, hogy mi is történt azon a napon, engedjék meg, hogy a család tagjának egyik kiadatlan visszaemlékezését idézem. Gróf Haller Jenő egyik leányáról, Haller Hannáról van szó, és ezt a visszaemlékezést még fogom idézni. Köszönöm szépen Haller Hanna unokaöcsének, Haller Bélának, hogy rendelkezésemre bocsájtotta ezt a visszaemlékezést. Tehát így ír Haller Johanna az édesapja meggyilkolásáról. 1925 nyarán apám elhatározta, hogy autót vesz egy barátja rábeszélésére, akinek már második évben volt meg a kis Fordja, és nagyon bevált. Így Kolozsvárról hozattunk egyet. Leginkább a mostani Jeepekhez hasonlított, mivel jóval magasabb volt a mostani rendes Fordoknál. Fekete színű, fekete viaszos vászon fedéllel. Az oldalán rendes, felgurított, szintén viaszos vászon függönyök, melyeken puha, átlátszó celluloid ablakok voltak. Hogyha hideg volt és be akartuk csukni az autót, leengedtük az oldalokat és az autón lévő kapcsokkal lekapcsoltuk. Persze, hogyha erős szél volt, valamelyik oldal néha kikapcsolódott és addig fogni kellett, amíg az autó megállt és valahogy megerősítették, azt hiszem, spárgával. Gondolom, az autó legnagyobb sebessége, hogy 40 mérföld lehetett. Úgy kellett megindítani, hogy a sofőr kiszállt, a motor elején lévő nyíláson bedugott egy vasfogantyút, és addig forgatta, míg a motor beugrott. Akkor ő hamar beugrott a kocsiba, megragadta a kormánykereket, és megindultunk. Most, hogy megvolt az autó, sofőrről kellett gondoskodni, mert apám még nem vezetett. Egy jó barátja, a megye alispánya ajánlotta az unokaöcsét, aki bár érettségizett és valamennyi egyetemi éve is volt, nem tudott munkát kapni, és kifogyott a pénze. Mondta, hogy teljesen, mint alkalmazott tekinteni magát. Apám megfogadta ideiglenesen, de avval a kikötéssel, hogy ahogy egy megfelelő helyet kap, azonnal felmondhat. Hogy mennyire jól vezetett, nem tudom, mert egyikük sem értett hozzá, de egy tulajdonságát akarom megemlíteni, amely nagy kihatással volt Jenő öcsém életére. Csinádi, ez volt a neve, kitűnően hegedült, olyan formán, mint egy jó cigányprímás. Jenő az első nóta hallatára odaült és áhítatosan hallgatta. Amikor Csinádi megkérdezte, hogy szeretne megtanulni, szomorúan mondta, hogy nagyon szeretne, de nincs hegedűje. Talán apád venne neked egyet, ajánlotta neki Csinádi. Persze apám nem ellenezte, és mikor legközelebb valamikünk Kolozsvárra ment, szereztünk egy megfelelő kis hegedűt. Ezután minden nap gyakoroltak, és Jenő bámulatos gyorsan haladt, úgy, hogy mikor sofőrünknek jobb állása volt kilátása, és elment, Jenő már úgy húzta, mint egy kis cigányprímás. Még most is, 70. életévében, amikor deprimált, előveszi a hegedűjét és elhúz egy-egy nótát. Közben az apám úgy, ahogy megtanult vezetni. Szerencsére jó széles volt az országút és kevés a forgalom. Azért mégis szükség volt sofőrre, mert javító műhelyek csak elszórtan és elég nagy távolságra egymástól voltak találhatók, és az akkori sokkal primitívebb autók sokkal többször szorultak javításra. Megint egy ismerősünk ajánlott egy embert, aki alatta szolgált, mint katona, és szerinte megbízható, rendes benyomást tett. Azon kívül már akkor is autót vezetett és javított. Csak azt meg kell mondjam, hogy román ember, de jól beszél magyarul. Mivel mi vegyes lakosságú vidéken laktunk, mindig voltak román cselédeink is, így ez nem okozott akadályt. Az illető nem sokára jelentkezett jó ajánló levelekkel, és az apám megfogadta. Két hónapig nagyon meg volt elégedve vele, mert jó karban tartotta a gépet és jól vezette. A harmadik hónap közepe felé hirtelen megváltozott. Többször úgy nézett ki, mintha ivott volna, a gépet sem tartotta olyan jó állapotban, és vezetés közben többször majdnem bevitt az országút melletti árokba. Apám figyelmeztette, hogy ez így nem mehet tovább, és hogyha még egyszer részegen vezet, azonnal felmond neki. Pár nap múlva ugyan józan volt, mikor indultunk, de míg a kis szomszédvárosban vásároltunk, valahol ivott. Így csak figyelmeztettük, hogy lassan és óvatosan hajtson. Mikor már majdnem otthon voltunk, minden ok nélkül belevitt az árokba, és nem tudott többet kijönni. Mi szépen gyalog hazamentünk, és jelentettük apámnak, hogy mi történt. Azonnal kiment, és vitt egy pár férfit segítségnek, de valakit vissza kellett küldeni a gazdasági traktorért, és csak annak a segítségével sikerült kihúzni az autót. Persze apám azonnal tanúk előtt felmondott Petyánnak, ez volt a sofőr neve, és azt rendelte, hogy még ma este tegye rendbe a gépet, és reggel hozza fel a kulcsokat. Március 17-én reggel, amikor apám éppen mosdott, bekopogott a fürdőszobába, és Petyán beszólt, hogy hozza az autó kulcsokat. Amikor apám kizárt az ajtót, hogy átvegye a kulcsokat, ez lecsapta a kulcsokat a földre, elővette egy revolvert, és közelről kétszer hasba lőtte apámat, aztán elszaladt. Amikor mi két lövést hallottunk, rosszat sejtve mindjárt a fürdőszoba felé szaladtunk. Apámnak már sikerült eltámolyogni a szobájába. Ott ült összegörnyedve egy széken, és a hasából ömlött a vér. Mi hamar lefektettük, a kanapéra is törülközőkkel próbáltuk elállítani a vért. Azonnal értesítettük a falusi orvost, és telefonáltunk a megyesi kórháznak, hogy küldjék az ambulanszot. Az orvos nyomókötést tett a két lövés helyére, injekciót adott a fájdalom ellen, és együtt vártuk az ambulanszot. Anyám velük ment. Mondta, hogy pár napig nem is jön vissza, de este telefonál, és esetleg holnap vagy holnap után bemehetünk meglátogatni őt. A gyilkost a csendőrök elfogták, és megbilincselve elszállították. Aznap megoperálták apámat, mind a két gőt kivették, és ahogy lehetett, összevarták a szétroncsolt részeket, de mivel minden fertőzve volt bélsárral, nagy volt az esély hashártyagyulladásra. Sajnos harmadnapra tényleg erős hashártyagyulladás fejlődött ki, és mivel akkor nem volt sem penicillin, sem más hatásos fertőtlenítő, nem tudták megmenteni. Mindnyájan úgy éreztük, mintha fejbe vágtak volna. El sem tudtuk képzelni az életet apám nélkül. Szegény anyám bámulatosan tartotta magát, de mintha ez a pár nap alatt éveket öregedett volna. Idáig a visszaemlékezés, és úgy, ahogy elhangzott, ettől a pillanattól kezdve végül is Béldi Rozália az, aki a birtokot vezeti. A birtok örököse, a kis Jenő gróf, ő még mindössze 9-10 éves volt, tehát nyilván nem tudta átvenni a birtok irányítását, és mire átvehette volna, illetve mire átveszi, már 1945-öt írunk majd.
A várak erdében megmaradt perceiben mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mit tudunk a várkastélyról a hallerek idején.
Itt is már az említett iratot hívom segítségül, Haller Hannának a visszaemlékezéseiben a következőképpen írja le a várkastélyt. A vár felé indulva az állomástól a főutcán kellett végigmenni. A vége után már az országút folytatódott, jobb felén a gazdasági udvarunk volt, bal felén pedig a szőlővel beültetett kis hegy, melynek tetején egy szép régi kapubejárat volt harangtoronnyal, amely a várudvarba vezetett. Ezt a kapubejáratot a kommunisták teljesen lerombolták és eltüntették. A várudvar nagy kerek terület volt, jobbról a vár, szembe vele jó távolságban a lóistáló. Ezek az épületek mind téglafallal voltak összekötve. Az országútról egy út fordult balra a vár felé. Az országútról gyalog fel lehetett jutni a várba 154 lépcsőfokon. A 100. lépcsőfoknál volt egy szélesebb megálló, és jobbra egy kis füves rész egy kerekes kuttal, a vízellátásunk egyedüli forrása. Innen hordták fel csebberrel és kannákkal az ivó, főző és mosdóvizet. A lovagnak naponta hordóban hozták fel a napi szükségletet a vízhordó bivajok. A vár egy úgynevezett vízárokban állott, amelyben meg vagyok győződve sohasem volt egy csepp víz sem, hisz még a kutat is nem légásták meg. Körülbelül 2 méterrel volt az árok az udvar szintje alatt, körös körül téglafallal bekerítve, amely az udvar és a kert felett körülbelül 1,5 méterrel emelkedett ki. Egy felvonó híd, amelyet később leszegeztek, kötötte össze az udvart a várral. A kastély földszinti ablakainak csak a felső része látszott ki az árokból. A földszinten egy nagy cement előtér volt, lefektetett csapóajtóval, amely a boros pincéhez vezetett, mely az egész kastély területére kiterjedt, mélyen a földszint alatt. Magában a földszinten volt a gazdasági iroda, a konyha és teljes konyha, az éleskamra és a cselédszobák. Azon kívül egy cement helyiség 2 nagy fakáddal és 2 kis plé ülőkáddal. A kiengedett használt fürdővíz egy csatornán folyt le az árokba. Ez volt az úgynevezett fürdőszoba. Az emeletről egy belső vaslépcsőn lehetett lemenni. Az első emeletet a család foglalta el. Egyik toronyban Éva meg én, előtte az Özsini szobája, itt a testvérekről van szó. Előtte a ház közepén egy nagy ebédlő, amely a telefonszobában nyílt. Mellette apám saját fürdőszobája, szintén cementpadló, nagy fakád, kis ülőplékád és mosdóasztal. Előtte a második toronyban az apám öltöző szobája, amely egyúttal a saját irodája is volt. A harmadik toronyban volt a parádés szalon, előtte a férfi szoba biliárdasztallal, puskaállvánnyal, a falon piros posztóval bevon nagy barna rámában a diszkardok. Előtte a pipázó, bőrbútorokkal, könyvespolc, íróasztal, 2 nagy szőnyeg és képek. Végül az utolsó toronyban a szüleim hálószobája, előtte a kis kávéskonyha, hol az ezüstös és a porcelánt mosogatták, a hátsó lépcső és egy kis elkerített szoba, amelyet inas vagy szobalány szobának használtak. Ezekben a mellékhelyiségekben mindig volt egy kis vaskályha, ahol a fürdővizet és mosogató vizet melegítették. A második emeleten 3 vendégszoba volt, a könyvtár és a 2 nagy szárító szoba, ahová a kapuépületben lévő 2 mosókonyhában mosott ruhát felvitték felakasztani. A harmadik emeleten csak a magas francia tetejű padlás volt, amelyet csak erős gerendák tartották fenn, és baglyok és denevérek népesítették be. Mivel Mivel nem volt villany, petróleumlámpákkal kellett világítani, amelyek kicsit büdösek voltak és gyenge sárgás fénnyel világítottak. Apám aztán egy acetilén gáz világítást vezetett be, amely jóval világosabb volt és könnyen kezelhető. Az első világháború után a rövid forradalom alkalmával első tevékenységük volt felrobbantani a gépházat. Természetesen villanycsengő sem volt, úgyhogy a szegény második emeleten elhagyott vendég teljesen az inas jó akaratára volt bízva, ami elég jól jövedelmezett az inasoknak. A ház előtt állva jobbról nagy tölgyek voltak, egy nagy területen, utánuk a teniszpálya. Jobbról tőle fiatal fenyves, mellette füves rész, melyen a virágház, tyúkház, pár gyümölcsfa és kis zöldséges kert. A ház mögött egy nagy kerek virágágy, körülötte négy félhold formájú rózsavirágágy. A keresztező utak mellett még kétszer kettes négyszögű virágágy. Közepén a kastély mögött nagy faragott kőpad, gondolom a Betlen címerrel. Balra megint egy nagy fasor, azon túl a hegy erősen lejtett egészen a völgyig, ahol a vasútvonal vágta el a völgyet. Egy kis berek mögött pedig a kis, sáros kükülő nevű folyó kanyargott. Az egész dom fiatal erdőszerűen fákkal volt beültetve.
Mi történt a várkastéllyal az államosítás után, illetve mi történt a család tagjaival ezután?
Haller Jan és Bildi Rozária házasságából három leány és egy fiú érte meg a felnőttkort. Említettük Hannát, Johannát, Stráda Józsefnét, aki később az Amerikai Egyesült Államokba került, Éva, akinek a neve megjelent a visszaemlékezésben is, aki idegen nyelvoktatóként, szakfordítóként tevékenykedett, később Rómában telepedett le, és Eugénia Özséni, aki ugyancsak Rómába telepedett le, és ahol a FAO-nak, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének volt a képviselője. A fiú Jenő, aki a birtok örököse volt, ugye említettük, hogy ő mindössze 9-10 éves volt, amikor az édesapját meggyilkolták, igazából csak 1945-ben került sor arra, hogy átvegye a birtokot, a most már még jobban megcsonkított birtokot, ugye a 45-ös reformnak köszönhetően mindössze egy kis birtokról beszélünk, és amelyet ugyanúgy egy nagyon rövid ideig tudott igazgatni, ugye az 1949-ben bekövetkezett államosításig. És hát 1949 után a család a szokásos főnemesi sorsban osztozik, tehát a D.O. kényszerlakhely Marosvásárhelyen, Haller Jenő és családja itt élik életüket. Most azért Haller Jenőnek a személyiségéről azért idéznék pár sort, és hát ezt mindenképpen a fia Haller Bélán keresztül, aki következőképpen nyilatkozott édesapjáról Csinta Samu újságírónak. A kitelepítést követően Haller Jenő egyfajta belenyugvó humorral kezelte a történéseket, másra készült ugyan, de ez lett belőle. Aktív élete legnagyobb részében fa megmunkálással foglalkozott, marógépen dolgozott az egyik marosvásárhelyi bútorgyárban. Fia úgy emlékszik, hogy apja mindig nagyon jókedvűen indult munkába, életvidám emberként élt, kollégái csodálták tartását, amellyel a történelem fintorát kezelte. Földbirtokosként kezdte az életét, és egy gyár mélyén kellett folytatnia. Felnéztek rá, erkölcsi példát jelentett a számukra. Ezzel azonban korán sem volt egyedül. A kommunista rendszer egyik nagy öngólját ugyanis a kitelepítetteknek a munka mezejére való üldözése jelentette. Az arisztokraták szinte valamennyi kényszermunkáján hasonló példát mutattak, nagy lelki erőről, pozitív szakmai hozzáállásról és emberi közvetlenségről tettek tanúbizonyságot. Szemben a hivatalos propagandával, amely nem győzte szajkózni a társadalmi réteg életképtelenségét. Haller gróf is igyekezett ráhangolódni az emberekre, a nyelvükön beszélni mindarról, amit gondolt, amit fontosnak tartott, gondosan mellőzve az eredendő megkülönböztetett életformára utalásokat. Édesapám hihetetlen egyensúlyt tudott tartani az elegancia és a természetesség között. Modora az asztalos társaságban sem volt kirívó. Gyerekként megtanult hegedülni, később a bútorgyász zenekarában is játszott. A vállalati rendezvényeken is olyan természetességgel tudott megjelenni, hogy miközben abból a társaságból sem lógott ki, külön egyéniség maradt. Többször említettük Haller Jenőnek a fiát, Haller Bélát, aki a kedves hallgatók számára egy gondolom ismert marosvásárhelyi személyiség, hiszen ő a Castellum és a Telekitéka alapítvány elnökeként fejt ki fontos kulturális tevékenységet, hát és ismeri őt ugye több száz diák, hiszen azért a Bolyai Farkas Elméleti Líceum olasz és francia szakos tanáráról beszélünk, és hát azért ezen alkalommal mindenképpen meg kell említeni azt, hogy Haller Bélát 2023. március 17-én Csíkszeredában, a Mikóvárban tartott ünnepség keretében Magyarország főkonzulátusának szervezésében a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki, ugye, és ahogy a hivatalos iratban áll, az erdélyi történelmi családok emlékezetének ápolása, valamint a marosvásárhelyi magyar fiatalok nevelése terén végzett közösség és értékteremtő tevékenysége elismeréseként. Haller Bélán és leszármazottaink keresztül ugye él tovább a fehéregyházi kükülővári ág, vagy a fehéregyházi ág kükülővári mellékága nevezzük, ahogy akarjuk. A kastélyra visszatérve, a várkastélyra visszatérve azért mondjuk el, hogy mi történt a várkastéllyel 1949 után, hogy a néhány éven keresztül szokásos multifunkcionális kommunista épület sorsát élte, majd pedig mondhatnánk, hogy egy szerencsés fordulat következett be a történetébe, ugyanis a zsidvei borgazdaság vette át, és hát ettől a pillanattól kezdve, hát egy ilyen, nem tudom, bemutató üzletként használták a kastélyt. A lényeg az, hogy ez végül is a kastély megmenekülését jelentette, tehát nem vált rommá.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai műsorban a Hallerek kükülővári tartózkodását mutattuk be. 1884-ben került a kastély a Haller család tulajdonába, pontosabban Haller Jenőről van szó, aki egy rokonának adta át, hogy így fogalmazzunk. Haller hasonló nevű rokon lett a tulajdonos, vagy legalábbis a várományos. Ugye Haller Jenő, aki talán elsőként lakott a várkastélyban a Haller család tagjai közül, és akinek az élete egy tragikus fordulatot vett 1927-ben, amikor sofőre meggyilkolta. Ezután felesége, özvegye, Bildi Rozália egyedül vezette a gazdaságot, és nevelte kisgyerekeit. Később az ő fia, ugyancsak Haller Jenő, 1945-tel kezdődően vette át a megcsonkult gazdaságot, és egy pár évig tudta vezetni a kükülővári birtokot egészen az államosításig. Az államosítás után a családnak a története az már Marosvásárhelyen folytatódik tovább, kényszerlakhelyen, legalábbis 1963-ig, ami a várkastélyt illeti, ott pedig egy adott pillanatban a zsidvei borgazdaság kezd el működni, amely tetszik, nem tetszik, végül is a kastélynak a megmenekülését is jelentette. Napjainkban a várkastély továbbra is a zsidvei borgazdaságnak a tulajdonát képezi, hát legalábbis a zsidvei borgazdaság tulajdonosának a tulajdonát. Ami örvendetes az, hogy a kastély, várkastély nincs romokba, tehát a jelenlegi tulajdonos felújította, vagy legalábbis a felújítása majdnem teljes, és ami az elmúlt éveknek a jó híre az, hogy végre megnyílt a látogatók előtt. Sokszor arról kellett beszámolni, hogy itt van ez a csodálatos várkastély, de sajnos nem lehet bemenni, nem lehet meglátogatni. Most már ez lehetséges, tehát vezetett sétákat szerveznek a várkastélyban.
Miről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Következő héten a Radnóti várkastély történetével foglalkozunk.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök, a várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.